Köszöntöm az Inforádió hallgatóit, a mikrofonnál Németh Zoltán. Az aréna mai vendége pedig Nógrádi György biztonságpolitikai szakértő. Jó napot, jó estét kívánok!
Jó estét kívánok!
Elsősorban Németországról beszélgetünk, annak apropóján, hogy július 1-től Berlin lesz az Európai Unió soros elnöke. A műsor élőben az Inforádióban, az infostart.hu-n, valamint az Inforádió Facebook oldalán is hallgatható, illetve nézhető. Világpolitikai tényezőnek számít-e még Németország manapság?
Ez egy jó kérdés. Hát a válasz attól függ, hogy honnan nézem. Tehát nagyon sok mindent el kell mondani, és tudom, hogy van egy óránk, de azért ez nem egy hosszú idő. Egy. Németország meghatározó volt az Európai Unió történetében, és csak pontokat mondok, kettő. Rendkívül érdekes volt, amíg két Németország volt, tehát NSK és NDK, addig az Európai Unió, most a jog előtt neveket hagyjuk, egy olyan munkamegosztás volt, hogy a gazdasági pénzügyi vezetőszerep Bonné, úgy hívták, hogy Bonné köztársaság, a politikai katonai vezetőszerep Párizsé. A jelenlegi helyzet teljesen más. Három globális játékos van, USA, második helyen Kína, harmadik helyen Oroszország. Hihetetlen érdekes lenne ezt a hármat egyszer kielemezni, hogy ki kivel, miért fog össze, ki ellen, hogy változik egy háromszög, mindig kétszög, egyszög ellen. Ebben a felállásban az Európai Unió már nem vezető erő. De a Brexit után, és a Brexitről sem szoktuk elmondani, a Brexit azt jelenti, hogy Európa ettől kezdve, mint Európai Unió, nem kapja meg a legfontosabb hírszerzési adatokat. Ki gyakorolja a hírszerzést? Az öt angol száz ország, USA, Kanada, Nagy-Britannia, Ausztrália, Új-Zéland. Ha kilépnek a britek, rengeteg információtól elesünk. De ettől kezdve...
Még azért a franciáknál is van, nem?
A franciákat nem vették be ebbe a rendszerbe. A francia hírszerzés ilyen szempontból, mint globális hírszerzés, periférikus. De visszatérve, a francia célok a Brexit kapcsán teljesen mások, mint a német célok. Az, hogy most együtt hirdették meg az 500 plusz 250 milliárd eurós csomagot, ez egy csodálatos dolog, de ettől is mást vár Párizs, és más vár Berlin. Egy utolsó mondat, a német egység pillanatától Európa vezető hatalma Bonn, majd Berlin, tehát Németország lett. De Németország, hogy ő fogalmazott, Európához túl nagy, a világhoz túl kicsi. Tehát Németország vezető? Igen, Európán belül. Globálisan szüksége van az Európai Unióra.
Mennyire rendezte át egyébként a globális erőviszonyokat a koronavírus járvány?
Ez egy nagyon érdekes dolog, mert alapvetően de a koronavírus járványnak nem vagyunk a végén. Egy, ha valaki figyeli a híreket, az elmúlt napokban a koronavírus döbbenetes idézőjelbe sikereket ért el Ausztráliába, Brazíliába, Egyesült Államokba, elképesztő mértékben terjed a vírus. Kettő. Hát fogalmunk nincs arról, hogy van lesz-e második ütem. Fogalmunk nincs arról, hogy ez a vírus mutálódni fog-e, és ennek milyen hatásai lesznek. Következő. Fogalmunk nincs arról, hogy hogy terjed el. Most az, hogy melyik politikus mit mond, az üléspontja meghatározza az álláspontját. Fogalmunk nincs arról, hogy Wuhanból hogy jött át, mert tavaly decemberben már itt volt a vírus Olaszországban, Németországban, jó pár helyen kimutatták. Mi az átrendezés? Az átrendezés számomra legfontosabb tényezője, és ezt tudom, hogy nem tartozik Németországhoz, hogy ki lesz novembertől az Egyesült Államok a világ ma vezető hatalmának az államfője. Ha nincs koronavírus, akkor le lehetett volna tenni a nagy esküt, hogy Trump győz. Teljesen sima volt. A koronavírus kapcsán óriási mértékben háttérbe szorult Trump, és bejött Biden. Mi Trump óriási előnye? Hogy Biden 77 éves, Trump 74. Öreg, beteg Biden. Már egy ciklust jelentett be, hogy államfő elnök szeretne lenni, és a második ciklus nem is vállalja. Tehát két olyan ember van, aki mindkettő közeledik a 80-hoz, és mindkettőt rendkívül komolyan lehet támadni.
De egyébként ezek a politikai arcélek, ezek mennyire kristályosodtak ki, vagy éppen szorultak háttérbe az elmúlt 3-4 hónapban?
Nekem meggyőző és amúgy előtérbe kerültek.
Hát Európában is?
Európában is, csak Európában máshogy. Egy mondat még, és akkor erre visszatérek. Elnézést, mivel támadják Bident? Az, hogy alkalmatlan egy dolog. Én nem vagyok politikus, egyetemi tanár vagyok. Ha én 1980-tól megnézem az amerikai elnököket, a döntő részük alkalmatlan volt. Elnézést, a Jimmy Carter bűvályos volt, alkalmatlan. Ronald Reagan kiváló színész volt, alkalmatlan. Az idősebb Bush alkalmas volt, egy ciklus után meg is bukott. Jött a két cikluson át elnök Clinton, aki kiváló gazdasági vezető volt, elvitték a nőgyei. Most hagyjuk a ifjabb Bush, tökéletesen alkalmatlan. Tehát ezek nagyon nehéz kérdések. Ön azt mondja, Németország. Az én válaszom az, hogy Németországban a CDU-CSU vezeti a pártlistát. Majdnem mindig.
Erősödtek az elmúlt hónapokban?
Keményen. Egy megjegyzés.
Jó tett Angela Merkelnek ez a koronavírus járvány?
Igen. Merkel a járványokat, a katasztrófákat, a kihívásokat kiválóan kezeli.
A migrációt is jól kezelte? Öt évvel ezelőtt?
Nem. Talán lesz három perc, hogy arra rátérjünk, de a migráns válság az egy más dolog. Mi jellemzi a mai Németországot? Hogy Merkel bejelentett, hogy jövőre visszavonul. Milliószor megkaptam a kérdést, hogy marad-e Merkel? Nem fog maradni. Ha egy német kancellár azt mondja, hogy elmegy, nem maradhat. Pont. Mi a második kérdés? Tessék mondani, ki lesz a CDU elnöke? Ki akar lenni az elnök? Spahn, az egészségügyminiszter, hihetetlen jó felkészült, 39-40 éves, tehetséges, homoszexuális, nyíltan vállalja. És összeállt Észak-Rajna-Vesztfália rendkívül furcsa miniszterelnökével, Laschettel. És mit mondanak? Egyikük lesz a pártelnök, a másik szeretne lenni a kancellár. Meglátjuk december 4 a Stuttgarti kongresszus, ahol eldöntik, hogy Annegret Kramp-Karrenbauer után, aki eddig a pártelnöke volt, kijön. Egy mondat, Annegret Kramp-Karrenbauer, mindent, amit írt, elolvastam. Rendkívül tehetséges szárvidéki miniszterelnök volt, de nem több. Följött Berlinbe, CDU főtitkárnak, majd Merkel elnököt csinált belőle, ez már sok neki. És tudom, hogy eltelt az idő, de a 80-as évek elején volt egy német szociáldemokrata politikus Wisniewski, aki azt mondta, hogy Németország tele van kiváló államtitkárokkal, de az a plusz, ami egy államtitkárt megkülönböztet a minisztertől, az hiányzik. AKK-ból is hiányzott. Még egy megjegyzés. Itt van egy csavar. Színre lépett egy ember, aki zseniális. Úgy hívják, hogy Merz. Hihetetlen tehetséges. Ő szeretne lenni kancelláris pártnök.
Aki azért már korábban is a porondon volt.
Aki a porondon volt, és Merkel kirúgta. Aki tavaly, tavaly előtt decemberben éppen hogy vesztett AKK-val szembe, és mivel támadták, hogy micsoda ember az, aki 1 millió euró fölött keres. Bocsánatot kérek, ő ezt megkereste, nem lopta, tehát ha 2010 körül, 2020 körül, bocsánat, Németországban szégyen, hogy jót keresek, akkor nem tudok mit mondani. Mi volt Merz második bűne, idézőjelbe, hogy azt mondta nekem, első Németország, második a CDU, és harmadik az ember. Mondom magyarul, a hülye pártvezetést kirukom. Persze, hogy nem választották meg. Utolsó mondat, és belép a bajor miniszterelnök Zöder, aki nem lehet CDU elnök, hát ő a koalíciós CSU elnöke, de kancellár szeretne lenni. Soha bajor nem lett az NSZK kancellárja, aki indult Franz Josef Strauss 1980-ban, és Tajber vereséget szenvedtek.
Ha már a tartományi szintekre ment le, akkor a járvány időszaka az felemelt, illetve letaszított adott esetben politikusokat?
A válaszom az, hogy igen. Miért? Mert a járvány máshogy hatott Németország egyes tartományaiban.
Ugye egy szövetségi országról beszélünk,
16 tartományról beszélek.
Máshogy kezelte ezt a járványt, vagy volt valami berlini központi akarat?
Igen. Mit jelent ez? Hogy északon a járvány sokkal kevésbé terjedt, a volt NDK-ban, most azt mondjuk, hogy Dinaien Bundesländer, az új szövetségi tartományok kevésbé terjedt, és kőkeményen terjedt néhány idézőjelben régi NSZK tartományban. Ez az egyik megjegyzés.
De ezt bocsásson meg, ezt ki is mutatták, hogy a régi Kelet-Európában, amiben beletartozik az NDK is, ott látványosan kevesebb volt a fertőzések, a megbetegezettek.
Így van, ennek rengeteg oka van, én egyet hogy emeljek ki, de nagyon sokat ki lehetne még emelni, hogy a volt NDK területén sokkal kevesebb a migráns, mint a nyugat-német területen. Második megjegyzés, sokkal kevesebb a vendégmunkás. Ha én megnézem a mai helyzetet, tehát per ma, Németországban néhány helyen elképesztő módon terjed a vírus. Hol? Ahol kelet-európai vendégmunkások vannak. A húsipari cégnél, ahol
Hüterslogban.
Pontosan, ahol 7000 emberből 1500 valamennyi elkapta. De ez egy pillanatra álljunk meg. Mit jelent a kelet-európai román vendégmunkás a húsiparban? Hogy éhbérért dolgozik, megfelel a német jogszabályoknak. De mit jelent ez? Hogy őt, mint alvállalkozót alkalmazzák, nem fizetnek utána adót, minimálbért kap, és levonják tőle a szállásköltséget. Én egész nap a német tévét nézem, tehát ezekből egy többé-kevésbé
képviselő. Sőt, hogyha minden igaz, akkor felrótak a kritikusok itt ezen a ponton azt is, hogy hol laktak, és milyen körülmények között laktak. Pontosan. Állítólag pont emiatt terjedhetett el a vírus, mert egy tömegszálláson volt.
20 négyzetméteres szobákban laktak, 6 6-tól 8-an. Matracokon aludtak. A matracot kapták havi 300 euró bérleti díjért. A matrac önmagában nem ér 300 eurót. Tehát ahol lehet, ezeket az embereket kőkeményen kizsákmányolták.
De hogyha Németországban, pedig azt gondolná az ember, hogyha valaki ott dolgozik vendégmunkásként, akkor mindenfajta földi jót megkap.
Igen, kívülről nézve, igen, belülről nézve nem. A Klöckner, aki a CDU mezőgazdasági minisztere egy hölgy, ő összehívta a húsipar különböző, tehát állatorvosokat, húsipari tulajdonosokat, nagyon sok húsipari cégek tulajdonosokat, stb. És a következő volt, a német lakosság 95%-a azt mondja, hogy szigorítsák a jogszabályokat. Mit mondott a húsipar? Hogy rendben van, de akkor föl fog menni a hús ára, mert ilyen olcsón csak úgy tudják adni a húst, hogy ezeket az embereket kizsigerelik. Tehát most úgy néz ki, hogy a német politika ezen változtat, és január 1-től nem engedik az alvállalkozók alkalmazását, de ettől kezdve föl fognak menni a húsára.
Van egyébként különbség a kelet-európai vendégmunkások és a menekült státuszúak kezelését illetően?
Igen, de azért néhány dolgot látni kell. Most a koronavírus kapcsán Németország bejelentette, hogy a kelet-európai vendégmunkás nem jöhet be. Kiváló. De kiderült, hogy nincs, aki leszedje a megfelelő mezőgazdasági termékeket. A németek erre nem hajlandók, többek közt a spárgát. Több tízezer ember behoztak a csehektől, lengyelektől spárga szedésre, a következő feltételekkel bejöhet. 14 nap karantén, azt jelenti, hogy szedi, utána karantén, másnap szedi, karantén. Hihetetlen furcsa. A vendégmunkásokkal szemben, akik Európai Unióba jönnek, sokkal kisebb az ellenállás a német társadalom részéről, mint a migránsoknál. És ön másodszor említi a migránsokat, tehát egy-két gondolat. Mi volt a migráns kérdés lényege? Hogy Németországnak vendégmunkás kell. Itt jelenik meg az a szó, hogy Gastarbeiter, vendégmunkás. Miért kell? Mert a német ipar, a német gazdaság gőzerővel ment mindig fölfelé. Mi a probléma? Amíg létrejönnek az Európai Unió jogelődje, 1957. március, úgy hívjuk, hogy római szerződés, csodálatosan működik minden. A németek behozzák a szükséges munkaerőt a görögöktől, törököktől, dél-olaszoktól, spanyol, portugál. Mit mond? Nekem kell, hasszámot mondok, 2500 orvos, 26000 szakmunkás. Mi a probléma a migránsokkal? Hogy itt bejön egy ember tömeg. Nem az jön be, akit én akarok. Nem tudom, hogy ki jön be. A határ előtt eldobja a papírjait. Nem tudom, hogy milyen betegsége van. Mi kell nekem, mint Németországnak? Fiatal, tehetséges, nyelvet beszélő, vagy szakmunkás, vagy diplomás, kijön be fiatal, nem tud nyelvet, nem tud szakmát, és nincs diplomája. Elképesztő a botrány. Egy mondat. A német kormány feldolgoztatta, tehát hivatalos német kormányadat, hogy a bejövő migránsokkal mi lesz. A kormányadat az, hogy a bejövő migránsok 50%-a lesz hajlandó dolgozni 5 év után. Ez nem az a migráns, akire vágytak.
Hogyan kezeli a német állam, vagy a tartományok adott esetben a migránsokat? Tehát, hogy itt a kelet-európaiak, a románok elszállásolása az erőteljesen rávilágított a körülmények sanyarú sorsára néha, lehet, hogy valószínűleg ez nem általános, de van-e különbség? Ön azt mondta, hogy igen, de mi?
Mert gyakorlatilag a német társadalom a Kelet-Európából jövő vendégmunkásokat úgy, ahogy elfogadja. A migránsoknál a helyzet 2015 óta változott.
Tehát akkor ezek szerint a románok helyzete a tömegszálláson még jobb is, mint mondjuk egy migránsé?
Sokkal. Nem a románoké, általában a Kelet- és Közép-Európából jöttek ki. Igen, egyet tisztázunk. 2015-ig a migráns kérdés nem volt ilyen feszült. És muszáj mondanom egy-két mondatot a múltról. 1848-tól 1945-ig Európából, így Németországból sokkal többen vándorolnak ki, mint be. A helyzet megváltozik 1945 után. Mi a 2015-ös migránsválság lényege? Muszáj mondanom egy könyvet, és ez nem a reklámhelye, nem adták ki magyarul. A Die Welt főszerkesztő helyettese Alexander Robin írt egy könyvet, az a cím, hogy Diget Liebenen, ahol jellemzi, hogy 2015-ben hogy jön be a migráns tömeg Németországba, kinek mi a felelőssége, és ő leírja, hogy Merkel sodródott az eseményekkel, nem tudta, hogy mit csináljon, így tárgyal az akkori osztrák kancellárral, Faymannal, így tárgyal a magyar miniszterelnökkel, Orbánnal, stb. Hihetetlen érdekes, én nem kapok jutalékot, de valaki jól tud németül, ezt a könyvet olvass el, fantasztikus, jól jellemzi, hogy sodródik a német politikai elit.
Most már nem sodródik?
A válaszom az, hogy most egyfajta nyugalmi helyzet van. Most már ennyi migráns nem jön, de egy mondatot megint. Tavaly az Európába bejövő migránsok 80-85%-a szárazföldi útra jött be, úgy hívjuk, hogy a balkáni útvonal. Idén a bejövő migránsok 80-85%-a tengeren átjött, és ez teljesen más. A tengeri útvonal főképp Líbiába megy, Líbiából jön. És itt megint muszáj egy mondatot mondani. Líbiába polgárháború van, ahol mindenki megesküdött, hogy külső erő nem léphet be, ontják a fegyvert kívülről naponta. Hihetetlen érdekes, az Afrikai Unió zöme a Haftar tábornokot támogatja. Az Európai Unió a tripoli központi kormányt, a franciák, ahogy látták, hogy Haftar elfoglalja az ország 70-80%-át, már átálltak Haftar mellé, az olaszok a központi kormány mellett. A törökök tavaly decemberben kötöttek egy megállapodást a földközi tenger keleti medencéjéről, azzal a líbiai kormánynak, amelyiknek a hatalma Tripolin kívül alig terjed ki valahova. Tehát a líbiai helyzet meghatározza ma az európai migráns helyzetet.
Nagyon előre szaladtunk, egyébként a migráns helyzetről nem is beszélt talán Angela Merkel a múlt heti Bundestagban elmondott beszédében, de Afrikáról igen, ezt említette, hogy az afrikai kapcsolatokat akkor azt kezelni kell, de menjünk vissza az adás elejére. A koronavírus járvány az EU történetének legnagyobb kihívása, amelyet egyetlen tagállam sem tud megválaszolni egyedül, így fogalmazott a szövetségi parlamentben a német kancellár. Mit mutat ez az irány? Tehát, hogy a következő fél évben az Unióban Berlinnek ez a legfontosabb feladata, hogy kezelje a járványt társadalmilag és adott esetben gazdaságilag is?
Több kérdést tett föl, próbálok válaszolni. Egy, amit Merkel a Bundestagban elmondott, abban véleményem szerint igaza volt. Kettő, én kapok naponta 20-tól 30 levelet, én mindig mindenre válaszolok. Most írt egy ember Németországban, nem tudom ki az, és nem akarom minősíteni, hogy miért nem mondom be, hogy Merkel kommunista, mert nem az. Merkel egy teljesen más jellegű politikus, nem akarok most a személyre kitérni. De megkapja Németország az EU soros elnökségét. Mi a lényeg? Ki lesz a következő? A franciák. A német és francia álláspont rengeteg dologba találkozik.
Következő Portugália lesz, úgy tudom, vagy Szlovénia.
Én úgy emlékszem, hogy Franciaország jön utánuk, hogy azután kijön, azt nem néztem meg. Mi a német prioritás? Öt dolgot mondanak, ami a prioritás. Az első a koronavírus megállítása, és Merkelnek igaza van. Nem tudom nemzeti szinten megállítani. Egy mondat Németországról. A németek imádnak nyaralni menni. Megtehetik, hát ha elmegy nyaralni, olcsóbb, mint ha otthon marad néhány ország kivételével. A német külügyminiszter, a szociáldemokrata Maas bejelentette, hogy 31 országba lehet biztonságosan menni. De ez a 31 ország mindegyike Európában van. Elnézést kérek, tombol a járvány Indiában. Mit jelent ez? Hogy Dél-Kelet-Ázsiában nem tudok elmenni, mert ott indiai vendégmunkások vannak. Mi tehát a német prioritás? Első megállítani a járványt. Mi a második prioritás? A gazdaság. Itt meg kell állni. Az 500 plusz 250 milliárd eurós csomag hihetetlenül érdekes.
Ez a mentőcsomag, amit Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke, német elnöke, korábbi miniszter bejelentett.
Igen, megint ön mond, hát én muszáj reagálnom. Ursula von der Leyen, ő a második német elnök.
Megtartotta még a német arcélét?
Mindent megtartott.
Ő német vagy euróbürokrata?
A kettőt Brüsszelből nehéz szétválasztani, de az édesapja az egyik legtehetségesebb tartományi miniszterelnök volt, Albrecht, és a papa akart indulni a kóla szembe annak idején a kancellárságért, csak megbetegedett és meghalt. Én rendkívül becsülöm a von der Leyent, lehet, hogy ezért is fogok rengeteg kritikát kapni vissza.
Menjük vissza akkor a mentőcsomagra?
Igen, csak egy pillanat. A von der Leyen a második német elnök, az első Hallstein, von Hallstein, ki a Hallstein, aki külügyi vezetőként elkíséri Adenauert 55-ben Moszkvába, és hazahozzák a még élő német hadifoglyokat. Mit jelent ez? Hogy először és utoljára a német történelemben a CDU-CSU 57-ben a következő választáson emiatt abszolút többséget kap. Most térjünk vissza a mentőcsomagra. Mi a mentőcsomag lényege? Hogy az 500 milliárdot szétosztom, és fizetem 28-tól 58-ig. Ez egy életveszélyes játék. A magyar miniszterelnök egyértelműen mondta, hogy nem értünk vele egyet, de elfogadjuk. De van a négy úgynevezett fukarország, akik azt mondják, Kurz osztrák kancellár vezetésével, a svédek, a dánok, a hollandok és ők, hogy mi ebben nem megyünk bele. Én nem vagyok hajlandó pénzt odaadni azoknak az országoknak, amelyek eddig elherdálták. Ez a mediterrán zóna, Portugál, Spanyol, Olaszország, Görögország, és még egy-kettőt rá lehetne tenni.
De azt mondják, hogy strukturális problémák vannak, amik már a járvány előtt is megvoltak.
Mit mondanak a fukarok, hogy odaadjuk a pénzt, ha megváltoztatják a struktúrát? Odaadjuk a pénzt, ha ezt nem bérekre fizetik ki, és nem herdálják el? Na most erre semmi garancia nincs.
Mit mond erre Berlin?
Berlin azt mondja, hogy ez egy tárgyalási alap, csináljuk meg. Bocsánat, mit mond Conte? Az olasz vezető, olasz miniszterelnök azt mondja, hogy Olaszország 2011 óta fizetőképes, én azt emelhetek a székről. Hát a G7-ek tagja Olaszország. Mi az, hogy 9 éve fizetőképes? És biztos abban, hogy visszafizeti a pénzt. Én, mint egyetemi tanár, nem vagyok benne, hogy visszafizeti a pénzt, de az Európai Uniónak akkor vissza kell fizetni.
Megváltozott a korábbi német álláspont egyébként? Mert Angela Merkel mindig azt mondta, hogy hitelből nem élünk, hanem rendesen be kell tartani a különböző gazdasági előírásokat, akár még a 3%-os költségvetési hiányt is, meg sok minden más.
Óriási a francia nyomás a németekre ebbe a kérdésbe. És a németek meg el kell dönteni, hogy melyek azok a pontok, ahol fenntartják Berlin álláspontját, és melyek azok a pontok, ahol nem. Elnézést, mit jelent ez a mentőcsomag a V4-ekre? Hogy a V4-eket megpróbálják, tudom, hogy ezt nem szokás kimondani, megbontani. Adnak sokkal több pénzt a lengyeleknek létszámra kivetítve, és próbálják a cseh-szlovák blokkot is megbontani, és nekünk és valószínűleg még a cseheknek kevesebb pénzt akarnak adni. Mi a V4-ek álláspontja erről? Ha pár évet várnak, olyan jó működik a gazdaságunk Európai Unió szinten, hogy nettó befizetők leszünk. Ezt a pár évet Franciaország nem akarja kívánni. Macron belpolitikai pozíciói rendkívül nehezek, és ő most külpolitikai sikert akar elérni, hogy egy francia-német javaslat. Elnézést kérek, mit jelent a Brexit ebből a szempontból a franciákra, hogy szabadon mehetnek Afrikába különböző háborúkba, és nem kell egyeztetniük a britekkel. Ez egy hihetetlen érdekes dolog. A kérdés az, hogy a német politika ezt a francia politikát, ameddig lesz hajlandó támogatni többek közt a volt francia gyarmatok esetében.
Ezt a mentőcsomagot egy korábbi német miniszter jegyzi.
A válasz az, hogy rengeteg dolgot jegyeznek német miniszterek, önnek teljesen...
Ursula von der Leyenről beszélünk,
ugye? Igen, csak Ursula von der Leyen védelmi miniszter volt egy rövid ideig, előtte pedig munkaügyi miniszterként sikeres volt, védelmi miniszterként meg kell mondanom, hogy Helmut Schmidt óta egyetlen német védelmi miniszter sem volt igazán sikeres. Egy részük látványosan megbukott. Tehát a válasz az, hogy most elkezdődik az Európai Unióba, húzd meg, erezd meg, hogy hol lesz a kompromisszum.
Ugye ez nem csak egy mentőcsomag, hanem ez része a 2021-től hatályos 7 éves keretköltségvetésnek, amit elvileg el kellene fogadni, sőt Merkel azt mondta, hogy még a nyári szünet előtt.
Igen, csak a válaszom az, hogy ha megnézem a 7 éves költségvetéseket, azokat jó párszor nem fogadták el időben Brüsszelbe, az Európai Unióba, tehát csúsztak. Hogy most elfogadják-e, ezt nagyon nehéz Budapestről megmondani, mert itt nem elvek vannak, itt politikai és nemzeti célok vannak, és kompromisszumok vannak, és ennek lesz a függvénye, hogy elfogadják ezt a csomagot, igen-e vagy nem, de Merkelnek ez az utolsó fél éve, idézőjelben, mint EU elnöknek, mint Németország kancellárjának, tehát nyilván abban érdekelt, hogy sikeres legyen a csomag. Hogy ez keresztül megye most, nem hiszem, hogy ember meg tudja mondani, nyilvánvaló az EU elnökségnek ez lesz az egyik prioritása.
És ezek szerint most mutathatja meg legutoljára az arcélét Európában a kancellár?
Ez egy érdekes dolog. Merkel kancellár marad a következő választásokig, ami jövő év nyara ősze. Tehát addig neki arcéle van. Merkel a leghosszabb ideig megmaradt német kancellár. Na most én nagyon csúnya mondatot, hogy miak. Eddig minden német kancellár megbukott. Ha lesz idő, akkor erre egy mondatba szeretnék rátérni. Nagyon érdekes ez a sztori.
Nógrádi György biztonságpolitikai szakértő, az Inforádió Aréna című műsorának vendége, amely élőben hallható itt a 88,1-en, az infostart.hu-n, valamint az Inforádió Facebook oldalán. Megbuktak a német kancellárok? Hát Angela Merkel nem fog megbukni, bár 10 éve ezt mondják, hogy mindig megbukik, de ki fogja minden igaz tölteni a hivatali idejét jövő év nyár végéig?
Németország első kancelláriát úgy hívják, hogy Konrad Adenauer. Minden, amit írt nekem otthon, megvan. Hihetetlen sikeres, végrehajtja Németország nyugati integrációját. És megbukik, mert nem tud kijönni egy fiatal amerikai elnökkel, akit úgy hívnak, hogy John Fitzgerald Kennedy, és megbukik, mert a Spiegel székházát éjjel szétverik, és ő, mint kancellárról nem tud, kérdezi a titkos szolgálatokat senki, kérdezi a BM-et senki, igazságú senki, és kérdezi a Franz Josef Strauss, mint védelmi miniszter verette szét a Spiegelt, mert leírták a korrupciós ügyeit. Jön a következő kancellár a gazdasági csoda, hogy a professzor dr. Ludwig Erhard, és megbukik, mert nem tud kijönni se az amerikaiakkal, se a franciákkal. Jön a Kurt Georg Kiesinger, aki megbukik, és rendkívül rövid ideig lesz. Jön a Willy Brandt, aki egy hihetetlen érdekes, a német társadalom fele elfogadja, fele nem, mert a második világháborúba elment, és a norvég hadsereg századosaként jön haza. És megbukik, mert a személyi titkár az NDK hírszerzés tisztje. Jön Helmut Schmidt, aki csodálatos, a talán a legtehetségesebb kancellár, és megbukik, mert a liberális párt átáll a túloldalra. Jön Kohl, aki egy középszerű ember, de az egyetlen, aki felismeri, hogy vagy végrehajtja most a német egységet, vagy kitolódik évtizedekkel, fönn fog maradni a neve a történelemben miatt, és megbukik, mert ott hagyja őt a saját pártjának egy jelentős része, nagyon csúnya Kohl bukása, és főleg a halála.
Angela Merkel viszont köszöni szépen, jól van.
Angela Merkelt ő fedezte föl, és Kohl úgy hívta, hogy kislány. Az Angela Merkelnél többször úgy nézett, hogy megbukik, a mai tudásunk alapján ő hátrébe egy évet ki fogja húzni.
Ön is azt mondta, hogy meg is erősödött azért az elmúlt 3-4 hónapban, de térjünk vissza a beszéd.
Bocsánatot kérek, erre muszáj válaszolnom. Mit jelent a megerősödött? A CDU-CSU a történelemben mindig ilyen 42-46% körül szerepelt. Merkel most visszavitte a CDU-t a 20-as százalékokról 39-re. Eddig Németországban az volt a koncepció, hogy én, mint CDU-CSU, létrehozom a koalíciót jövőre a zöldekkel. Vagy a zöldek 1%-kal maradtak le a CDU-tól, most lemaradtak 20%-kal. Vagy én, mint zöldek, létrehozok egy baloldali koalíciót, én adom a kancellárt a szociáldemokratákkal és a linkével a kommunista utódpárttal. De ma már ez a három párt stabil kisebbségben van. Tehát magyarul mi az új, hogy a CDU-CSU ma, a választás egy év múlva lesz, az nagyon hosszú idő a politikába. De ma a szociáldemokratákkal akar összefogni, mert abból indul ki, hogy ez a koalíció sikeres volt. Nagyon sok mindenben közös a nézet, nagyon sok mindenben nem. Elnézést, mi volt a tavalyi év két kulcsszava a német sajtóban? GroKo, Grosse koalíció, nagy koalíció, és a nyugdíj. A nyugdíjt döntően a szociáldemokraták terjesztették elő.
Azt mond, még az EP választások előtt volt a jelenben.
És mi volt a cél? Hogy a szociáldemokraták valakit jelöljenek kancellári jelöltnek, akiből nem lesz kancellár, de jó miniszter is. Ez a volt hamburgi főpolgármester, a jelenlegi pénzügyminiszter Scholz, akit elfogad a CDU-CSU.
Mindjárt visszatérünk a párt struktúrákra és a lehetséges kancellár jelöltekre is, de térjünk vissza még a Angela Merkelnek a beszédére, illetve a járványra, ugyanis azt mondta, hogy az első reflexzerű válaszok észszerűtlen módon tagállami szintűek voltak, és ez megmutatta, hogy ez a közösség, az Európai Unió elég törékeny. Na most Németország mindig is egy erősebb Európai Unióban volt érdekelt, és már a műsor első részében is beszéltünk ugye a mentőcsomagról, a 7 éves költségvetésről, ugye idén évelején de jure kilépett Nagy-Británia az Európai Unióból, elvileg de facto 2021-ben történik ez meg. A koronavírus járványt kell kezelni gazdaságilag, illetve társadalmilag is talán. Nem sok ez így együtt?
A politikában mindig rengeteg dolog van egyszerre.
Mi a legfőbb prioritás? Akkor ugye beszéltünk erről a mentőcsomagról, illetve a járványkezeléséről. Következő
mondom.
Kettő.
Mondom. Tehát amiről beszéltünk, arra rögtön visszatérek. De mi a probléma, hogy sem ENSZ, sem az Európai Unió nem tudta a járványt kezelni. Nemzetállami szinten kezelték. Miért? Mert egy, az ENSZ hónapokkal később lépett. Az Európai Unió pedig hosszú időn keresztül azt mondta, hogy nincs vírusveszély, hogy ez nem jön be, ez nem jelentős, stb.
Legalábbis a stockholmi székelyű járványügyi központ ezt mondta.
Elnézést kérek, Stockholmban halottak száma, ha jól emlékszem, két nappal ezelőtt 4700 volt. Tehát elképesztő, és az, hogy hagyjuk szabadon a járványt, ez katasztrofális volt. A magyaroknál kiszámolták, hogy ha nem lettek volna meg ezek az intézkedések, 53 ezer magyar halt volna eddig meg, de mivel megvoltak az intézkedések, így a halottak száma durván ennek 1%-a. Másik, én nem akarok belemenni, mert csúnya, amit mondok, és bocsánatot kérek. Svédország miniszterelnök egy szakmunkás, és én elmondtam a németeknél, amikor egy 8 általános végzett kancellária lépett színre a szociáldemokratáknál, hogy nem lehet ma egy modern európai államot vezetni, ahol high-tech kérdések vannak, 8 általánossal, szakmunkásként sem. Ő lehet a legjobb családapa, legjobb apa, bánom én, de nem lehet miniszterelnök, mert ezt a feladatot nem tudja végrehajtani.
Hogyan kezelték a németek ezt a járványt? Mert ugye beszéltünk erről is az adás elején, hogy szövetségi államról lévén szó, egyes tartományok eltérően viselkedtek, viszont Angela Merkel rendszeresen összehívta a tartományi miniszterelnöket, és egyeztetett velük. Mit csinált, és milyen eltérések
csinált, hogy ne találkozzanak. Amikor Merkel egy munkatársa beteg lett, elment karanténba, rendkívül korrekt volt a Merkel, és a 16 tartománya egyeztetett. A német struktúrát a II. Világháború után hozzák létre, ahol a tartományoknak meghatározó szerepük van, brit minta alapján, ezt is el kell mondani. És a Merkel ezekkel a miniszterelnökkel egyeztetett. Mi a lényeg? Egy. A lényeg az, hogy én, mint Németország, a kisvállalkozásokat segítem. Kettő. Én, mint Németország, segítem horribilis pénzzel a középvállalkozásokat. Én, mint Németország, megmentem, akit lehet a nagyvállalatoknál. Én, mint Németország, bevezettem most egy szót, amit úgy hívnak, hogy Kurzarbeit. Horribilis mennyiségű ember ment el naponta 4 órát dolgozni, tehát rövidített munkával, de nem vesztette el az állását. Itt vannak a tegnapi példák. Egyet vagy emeljek, itt a Lufthansa. 138 ezer dolgozója van a Lufthansának. Mi kellett? Egy, hogy az Európai Unió engedélyezze, hogy Németország támogatást ad. Engedélyezte. Szörnyű árat kért. Nekem nagyon fura, hogy ez nem nagyon jön le a sajtóba, hogy meghatározták, hogy Lufthansa hány gép emelt a német csúcs repülőterekre. A többire egyéb leírtásságok mennek.
Mondjuk azért az összeget 9 milliárd eurót kapott.
9 milliárd eurót kapott 3 csomagba. És a 9 milliárd euró azt jelenti, hogy a német állam megkapja a Lufthansa részvényeinek 20%-át. Mi történt tegnap? A Lufthansa részvényeseinek 98%-a támogatta a csomagot. Így a Lufthansa megmenekült. Ez Európa legnagyobb légitársasága. Mit jelent a Lufthansa számára a koronavírus járvány? Hogy napi, bocsánatot kérek, óránként 1 millió eurót vesztettek attól, hogy a gépek a földön állnak. És mi előbb beszéltünk az előző részben arról, hogy a német külügyminiszter a Maas azt mondta, hogy 31 európai országba lehet utazni, máshova nem, még Észak-Afrikába se. Mit mondott a török külügyminiszter, hogy jöjjenek hozzánk, csodálatos, én többször voltam, gyönyörű Törökország, de tombol a járvány. Mit mondott a német kormány, hogy aki Törökországba megy, 14 nap karantén, ugyanaz a helyzet Észak-Afrikával.
Milyenek lesznek akkor a társadalmi és a gazdasági hatások, mert az ön által elmondottak alapján, akkor ezek szerint jól kezelték, és az egyéneket is, az embereket is ezzel a Kurzarbeit rendszerrel megmenekítették, illetve a legnagyobb vállalatokat is. Tehát akkor kvázi pozitív szaldóval jöhetnek ki?
Nem. Így németországi szinten? Kevésbé negatív szaldóval jöhetnek ki. Itt vannak nálam a hivatalos német adatok, hogy hány százalékkal fog esni a termelés idén, különböző százalékok vannak, és ennek milyen hatása lesz jövőre. És ha fejből jól emlékszem, a németek azt mondják, hogy ha 4,1%-nál kevésbé esik a gazdaság idén, akkor jövőre ezt be tudják hozni, kevésbé fog esni. Hát jelenleg az első fél év végén vagyunk, nem tudjuk megmondani. De tény az, hogy nem lesz az a végtelen negatív szaldó, ami lenne akkor, hogyha a vírus szabadon hagynák. Elnézést, a vírus tombol Dél-Amerikába, a vírus első helyen tombol az Egyesült Államokba, Dél-Kelet-Ázsiába, visszatért Kínába, az európai országok zömébe a vírus újra terjed, Németországba terjed, ön mondott egy pontot, ahol a húsipar van, igen, de ezen kívül terjed Göttingenben, mit a listán, ott is román-bolgár vendégmunkások vannak, terjed Berlin egy kerületében, Main-Kölnbe, és terjed Magdeburgba. Magdeburgba vizet a lakótelepekre spárgával viszik föl, hogy ne kelljen érintkezniük. Mit jelent ez? Hogy a koronavírus itt van, terjed Horvátországba, terjed rengeteg helyen, olyan országokba is, ahol már hetekkel ezelőtt remélték, hogy a járvány véget ért. Tehát nem tudjuk, hogy ennek a járványnak hol lesz a vége, nem tudjuk a második szakasz meddig fog tartani ön föl. Tehát még egy kérdés, hogy mik a német prioritások? Hármat átbeszéltünk. A negyedik prioritás a németeknél a klímavédelem, ami alapvetően zöld téma, és az ötödik prioritás a németeknél a migráns kérdés.
Tehát a digitalizáció is azért az éghajlatvédelemmel együtt.
Így van, ott van. Persze. Ennek megint rengeteg kérdése van. Én egyet hagyjak. Kitől veszek high-techet? Amerikaiaktól vagy kínaiaktól? De akitől veszek, annak politikai és biztonsági következményei vannak.
Sőt, ahogy már ezt mondta, akkor a program egyik központi elemének tekinti Kínát és a Kínával való kapcsolatot. Ugye is az elmúlt hetekben, hónapokban ugye Budapestről is sokszor lehetett ezt hallani, hogy ezt a kínai magyar légi folyosót, hogy nagyon sok minden, nem csak a vírus jött állítólag Kínából, hanem adott esetben kétes minőségű egészségügyi eszközök is, de hogy milyen lesz a szerepe az uniónak Kínával?
Több dolgot mondott, próbálok reagálni. Egy. Az olasz fölmérés szerint az olaszok azt mondják, hogy ma fő ellenségük Németország. 45% az olaszok.
De leginkább itt pénzügyi okok vannak ennek a háttérben, amit mondtak ezek a fukar, hogy persze, most adják persze, ezt a pénzt,
persze,
vagy nem.
Persze. Én nekem erről nagyon negatív a véleményem, de nem akarok belemenni. Ki a fő barátja Olaszországnak? A mostani fölmérések szerint Kína. Második. Nézem a német tévét, Észak-Rajna-Vesztfália miniszterelnöke, aki CDU elnök és kancellár szeretne lenni, Laschet azt mondja, kimegyek a kikötőbe, átveszem a bejövő szállítmányt, maszkok egyéb. Útközben a szállítmány eltűnt. Erről se szoktunk beszélni, mert valaki többet ígért érte. Kína. Kína globális játékos. Az Európai Unió egyik legfontosabb kereskedelmi partnere. Bocsánatot kérek, ki bonyolítja le a kereskedelem zömét Kínával? Németország. Ki bonyolítja le a kereskedelem zömét Oroszországgal? Németország.
De azt mondja Merkel, hogy egységesen kellene az Európai Uniónak Kínával tárgyalnia, és hozzájuk viszonyulnia.
Ez egy gyönyörű mondat. Tehát, ha kimegyünk innen, én valószínűleg kitörlöm a könnyeket a szememből, ez olyan szép mondat, de van egy pici szépséghiba. Van egy német politikus, a Wolfgang Schäuble, a nevet nyilván jó pár hallgató ismeri, millió miniszter volt, ő lehetett volna kancellár, ha nincs ellene merénylet, jelenleg ő a parlament elnöke.
Belügyminiszter is volt.
Volt belügyminiszter, volt gazdasági csúcsminiszter, én nagyon nagyra becsülöm. A 80-as években megindul Németországba a ceyloni menekültek tömege NDK-ból, nincs NDK-ba, vízumkényszer, jönnek. A Schäuble bemegy a Kohlhoz, és azt mondja, menjen át tárgyalni a Honeckerrel, kérdezze meg, mennyi pénzt kér, hogy leállítsa a migránsokat. A Honecker 800 millió nyugat-német márkát kér, megkapja, másnaptól nincs migráns. Most jönnek a migránsok. Mit mond Schäuble? Merkelnek? Menjen el és állapodjon meg az Erdogánnal a migráns kérdésről.
Bocsánat. Megállapodott?
Megállapodott, de úgy, hogy az Európai Unióval nem konzultált. Papíron a holland miniszterelnökkel, igen, mert akkor Hollandia volt az EU soros
elnök. Ismétre jött az EU-török megállapodás, és Kínában, vagy Kínában, Törökországban állomásozik 2-3 millió menekült.
Igen, csak ezt a megállapodást mind a törökök, mind az Európai Unió máshogy értékeli. És a törökök azért rendszeresen megnyitják a görög határt, mert a török-görög ellentétek évszázadosak. Tehát amikor Merkel azt mondja, hogy csináljunk egységes európai álláspontot, ez csodálatos, de a németek a valóságban önmaguk tárgyalnak az Európai Unió nevében, Kínával, Oroszországgal és nagyon sok egyébben.
Még egy külpolitikai aspektus, talán a legnagyobbat hadd említsem, amit Angela Merkel beszédéből, hogy a világjárvány drámai következményei megkövetelik, hogy az EU vállaljon nagyobb felelősséget a globális ügyekben. Akkor, amiket az előbb elmondott, az azt jelenti, hogy most Berlin az zászlajára tűzi, hogy ezekkel a nagyhatalmakkal ő megállapodik?
Másodszor mondom, az ülésponton meghatározza az álláspontomat. Berlin önmagában nem tud megállapodni. A Trumppal novemberig nem lehet megállapodni. Ha Trump marad az elnök, akkor 4 évre tudok
egyébként
tervezni.
Egyébként sincsenek túl jó viszonyban.
Nagyon rossz a viszonyuk. Egy picit én keményebben fogalmazok. A britek abba bíznak a Boris Johnsonnal az élen, hogy különleges viszonyuk lesz Trumphoz. Meglátjuk. Én el tudnám mondani, miért igen, és el tudnám mondani, miért nem. Oroszország. Éppen Oroszországban egy népszavazás van arról, hogy Putyin maradt a T-36-ig államfő. Tehát nem a legdemokratikusabb úton megy Oroszország Kína. Xi Jinping két ciklus után nem volt hajlandó átadni az ország vezetését, és gyakorlatilag ő is élethosszíglan marad. Tehát a külső tényezők az Európai Unió számára nem túl pozitívak. Nem az Európai Unió demokrácia mintája terjed a világ meghatározó részeiben.
De külső tényezők egyáltalán jó állapotban vannak, mert beszéltünk az Egyesült Államokról is, hát jelen pillanatban ők sincsenek túl jó állapotban.
A válaszom az, hogy gazdaságilag önnek van igaza, a munkanélküliség az USA-ban 20%, a munkanélküliség elsősorban a szegényebb rétegeket sújtja, az Egyesült Államokban hosszú évek óta színesbőrű újszülöttek vannak többségben, hihetetlen érdekes, 12% a feketék aránya, de a börtönben lévők 30% a fekete, tehát nagyon érdekes az USA egész helyzete, egy megjegyzés. Az Egyesült Államokban a három nagy népcsoport, a spanyolajkúak, az ázsiaiak és a feketék többségbe lesznek, belátható időn belül a fehérek kezdve.
Hogyha már az Egyesült Államokat említette, akkor itt egy külön kitérővel említsük azt is meg, hogy bejelentették ugye a NATO-ban, hogy csapatkivonásra kerülne sor Németországból. Itt a NATO csúcson, ami a héten volt, kétnapos videokonferencia, ott talán a tagállamok többsége azt mondta, hogy táncoljanak vissza Washingtonban ettől a tervtől, de ön azt mondta talán, hogy nem fognak. Viszont sok, a védelmi szempontból pedig sokan szükségesnek tartanák, hogy maradjanak amerikai katonák Németországban.
Amit ön mond, arra muszáj egy mondat elméletet mondani. Mi az elmélet? A NATO-ban elő van írva, hogy a GDP-ből 2%-ot védelemre kell fordítani. Magyarország az Rényi terv után ezt 2024-re végrehajtja. Kettő. Németország látványosan nem hajlandó végrehajtani. A németek a GDP 1,4%-át fordítják védelemre. Miért? Nincs külső veszély, határaim mentén csak szövetséges vagy semleges államok vannak, új helyzet van. A helyzet nem ennyire egyszerű. Az európai országok egy része orosz támadástól tart. Ezek a baltiak, a skandinávok, a britek és a lengyelek. Az európai államok másik része, a franciák, a németek, osztrákok, csehek, szlovákok, magyarok nem tartanak orosz támadástól. Mit mondanak az amerikaiak? Én kivonom Németországból az ott lévő erőim egyharmadát, és egy részét áttelepítem Lengyelországba. Papíron a német-lengyel viszony tökéletes.
Sőt, ha minden igaz, akkor Trump egy Andrej Dudával egy stratégiai megállapodást akar kötni.
Már megkötötték, tehát ott volt a lengyel államfő, megkötötték, de a válaszom az, hogy ezek a stratégiai megállapodások rendkívül furcsák, hát annyit ér, amennyit majd belőle végrehajtok. De a német-lengyel viszonyban a feszültség benne van. A lengyelek nagyon sokszor előveszik, hogy a második világháborúi újra jóvátételt kérnek, mire a német álláspont az, hogy ezt ők egyszer megkapták, tehát ilyen nincs.
De akkor ez az amerikai csapatkivonás, ez miről szól?
A amerikai csapatkivonás arról szól, hogy megzsarolom Németországot, vagy fölemelik a GDP 2%-ára a védelmi kiadásokat, vagy kivonom az ott lévő erőim egyharmadát. Zárójel, még mindig atomfegyverek vannak Németországban, és ezek amerikai atomfegyverek, és ebből óriási vita van, mert a szociáldemokrata párt egy része követeli, hogy ezeket a fegyvereket vonják ki, a CDU-CSU ezt nem követeli, és a szociáldemokrata párt másik része elfogadja az amerikai atomfegyvereket, de ez megint egy önálló beszélgetés.
Ez a koronavírus válság, járvány, ez mennyire éleszte fel, vagy élesítette ki a társadalmi feszültségeket? Itt leginkább ugye egy stuttgarti incidensre gondolok, ami ugye a múlt héten volt, vagy egy tüntetésre, ahol 1 millió eurós kár is keletkezett, és komoly gondok voltak.
A stuttgarti tüntetés rendkívül érdekes. A letartóztattottak fele migráns hátterű. Jelenleg Németországban a lakosság 26%-a már nem német.
Milyen migránsok voltak egyébként, mert a rendőrségi közlemény azt mondja, hogy horvátok, irakiak, lettek, németek és portugál állampolgárok voltak. Tehát ezekből, hogyha jól számolom, akkor csak az irakiak, akik nem európaiak.
A válaszom az, hogy igen, de azért itt egy pillanatra meg kell állni. Ma Stuttgartban a lakosságnak közel 50%-a már nem német származású. Miért tör ki a botrány? És ön kérdezett, én próbálok válaszolni. Miért tör ki a botrány? Mert a rendőrség kábítószer ellenőrzést tart. Tehát nem arról van szó, hogy bármit csinál, hanem ellenőrző, van-e kábszer. Erre válasz az a randalírozás, hogy hátba rúgják a rendőrt, hogy a főutca boltjait kirabolják, stb. Egy mondat, ma éjjel, tehát tegnapról mára, a Német Közszolgálati TV 2-es csatornáján a CDF-en, erről ment egy-egy órás vitaműsor. Én azon kevés őrült közé tartozom, hogy ezt végignéztem. Négyen vitatkoztak. A Nemzetbiztonsági Bizottság eddigi vezetője, aki szembe került a Merkellel és nem mondott, a rendőrszakszervezet vezetője, a zöld párt baden-württembergi politikusa, török származású, és egy szörnyű hölgy, aki kabaré színésznő, aki a következőt mondta, hogy ma a német rendőrség brutálisan migránsokkal szemben, mind a három másik, többek közt a Bosbach, azt mondták, hogy nem. Ő azt mondta, hogy igen. Tehát itt lehetett megérteni, a migráns a rendőrségben bármit csinál, ellenséget lát. És volt számomra egy rendkívül érdekes mondat, amikor azt mondta a zöld politikus, aki török származású, hogy ma a német rendőrségben egyre több a migráns hátterű ember, de egy német család nem örül, ha a fia vagy lánya bejelenti, hogy rendőrnek megy el. Hihetetlen érdek. Én megint azt mondom, hogyha valaki tud németül, nézze vissza ezt az egy órás vitaműsort, nagyon sok mindent elmond a német társadalom mai helyzetéről.
Az elmúlt hónapok megváltoztatták a politikai struktúrát, erről beszéltünk az elmúlt bő háromnegyed órában. Beszéltünk a CDU-ról, CSU-ról, hogy kik lehetnek adott esetben a kancellárjelöltek, illetve a pártelnök. Hogy áll a többi párt, az SPD, az AFD, a zöldek?
Hihetetlen érdekes. Az FDP-a életért küzd.
Ők a szabaddemokraták.
Igen. 5-6%-on vannak, a parlamenti bekerülés küszöbe 5%. Nekem rendkívül fura, hogy a párt élén egy fiatal, viszonylag tehetséges ember, a Lindner áll. De mondott egy mondatot, amit soha nem fognak neki elfelejteni, hogy ő 18 éves kora óta csak Porséval hajlandó járni. Ha én politikus lennék, a nyelvem leharapnám, de ilyet nem mondok, mert a német társadalom 98%-ának elvi esélye sincs, hogy Porséba beül. Szociáldemokraták. Választottak elnököket. Egy férfi, egy nő. Rendkívül érdekes, a férfi az egy tartományi pénzügyminiszter volt, aki 17 millió márkát kiadott Svájcba, hogy kilopják onnan azokat az adatokat, hogy milyen német emberek és milyen német cégek tartják a pénzüket feketén Svájcba. De a büntetés 7 milliárd eurót hozott neki, rendkívül érdekes. A szociáldemokrata párt jelenleg stabilan 16-17%-on áll, szeretne följebb jönni, följebb tud jönni, nem tudom. A párt két vezetője, akiket most választottak meg a Scholz-szal szembe, jellegtelenek. AfD. Az AfD a mostani válságokra nem tud választani, az AfD belső szakadással küzd. Az AfD személyi problémákkal küzd.
Még az elmúlt évek tündöklő csillaga volt.
16%-on, jelenleg 10-11%-on áll, és jelenleg egyfajta karanténban van, ahol a német pártok mindegyike közli, hogy bárkivel hajlandó koalícióra lépni vele, nem. Kommunista utott párt linke. Elsősorban az NDK-ba volt, NDK-ba tündökölt. Van, ahol ő adja a tartományi miniszterelnököt Ramelow személyébe. Hihetetlen érdekes. Zöldek. A zöldek 20-valahány%-ról lejöttek. Két vezetők van, egy férfi és egy nő. A nő a népszerűbb, rendkívül tehetséges. De a mostani válságokra ők is keresik a választ, és amiket mondanak, hogy klíma, ez egy pontig elment, ma már a német társadalom egyéb kérdéseket is elővesz. Tehát ma a zöldek ténylegesen stabilan a harmadik helyen állnak, de ez ma, és most elnézést kérek, jelenleg június akárhanyadika van, egy év múlva nem lehet tudni, mi lesz. A zöldek most fogják pártkongresszuson az új programjukat elfogadni. Tehát amit a zöldek mondanak, ez ma ahhoz, hogy egy áttörést elérjenek, kevés.
Tehát Angela Merkel lehetséges utódja mindenképpen a CDU-CSU párosból fog kikerülni.
Ma véleményünk szerint igen. Hogy ki lesz az, az meghatározó lesz. A Merz véleményem szerint a legtehetségesebb, de nem biztos, hogy bejön, mert a pártaparátus ellene van. Nekem azt mondta egy német politikus négy szem közt, ha Németország változást akar, akkor a pártközpontból nem jött az új kancellár, mert az Merkel embere lesz.
Angela Merkel megmondhatja, hogy ki legyen az utódja?
Hivatalosan nem, gyakorlatilag óriási nyomást fog gyakorolni, hiszen másfél évvel ezelőtt decemberben is az ő nyomásáról jött Annegret Kramp-Karrenbauer, mint pártelnök, és nem a sokkal tehetségesebb és karakterisztikusabb Merz.
A koronavírus járvány felszínre hozott olyan politikusokat, akik adott esetben labdába rúghatnak a következő bő egy évben ezen a téren?
A válaszom az, hogy a CDU-CSU-n belül nem, az ő derjó szerepel, de ő tartományi politikus, ő kancellár szeretne lenni, meg meglátjuk, hogy lesz-e. Gyakorlatilag ugyanazok az emberek vetélkednek a posztért, akik másfél évvel ezelőtt szerepeltek.
Mindent meg fog tudni majd valósítani a német elnökség a következő fél évben?
Hát,
a főbb célok közül, amiket említettek?
A válaszom az, hogy jós nem vagyok. A gazdaságban nyilván előre lépnek, a Brexitben a tárgyalások bizonyos értelemben maguktól mennek, a klíma folyamat megy, a migráns kérdés megy, a kérdés, a nagy kérdés az, hogy koronavírus kapcsán mit tudnak elérni.
Nógrádi György biztonságpolitikai szakértő volt az Inforádió Aréna című műsorának vendége. Köszönöm szépen a beszélgetést.
Köszönöm szépen a meghívást.
A műsor meghallgatható az infostart.hu hírportálon, valamint megnézhető az Inforádió Infostart Facebook oldalán. Elkészítésében pedig Módos Márton főszerkesztő, Szatmári Katalin felelős szerkesztő, valamint Szécsi Ágnes vettek részt. Én Németh Zoltán vagyok, viszont hallásra.